Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Súlyog Tamás köztársasági elnök április 12-ére tűzte ki az országgyűlési választás időpontját, közölte a Sándor Palota. Úgy fogalmaztak, a szabad választások a képviseleti demokrácia alapillérét jelentik, a népszuverenitás kifejezésének kiemelkedő eseménye az országgyűlési választás, mely során minden választójoggal rendelkező magyar állampolgár szabad és felelős döntésével határozhatja meg Magyarország sorsát. Az államfő arra biztatja Magyarország állampolgárait, hogy éljenek a törvény adta lehetőségükkel és a választás jogával. Április 12-e a lehető legkorábbi időpont, ez már gyakorlatilag hagyomány. Minden korábbinál több, 151 külképviseleten szavazhatnak azok a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar választópolgárok, akik az országgyűlési képviselők választásán nem tartózkodnak Magyarországon. A Nemzeti Választási Iroda készen áll a 2026-os országgyűlési választások lebonyolítására, közölte az MVI a honlapján. Decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 1,1%-kal pedig az előző haviakat. 2025-ben átlagosan 4,4%-kal emelkedtek az árak az előző évhez képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 2,6%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 3,1%-kal csökkent. A háztartási energiáért 8,9%-kal többet kellett fizetni átlagosan, a szolgáltatások 6,8%-kal drágultak, a jármű üzemanyagok ára 8,6%-kal mérséklődött, a gyógyszerek 5,1%-kal drágábbak lettek. A kormány tovább harcol az áremelések ellen, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca szerint az árrés csökkentés jelentősen hozzájárul az infláció mérsékléséhez, az árak kordában tartásához. A világpiac vezető német autóipari beszállító vállalat, a CETEF Chassis Modules 10 milliárd forintos beruházása 230 új munkahelyet hoz létre Debrecenben, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ezzel tovább erősödik a magyar járműipar, tette hozzá Szijjártó Péter, ismertetve, hogy a projektet az állam nagyjából 1 milliárd forinttal támogatta. Januártól 30 ezerről 50 ezer forintra emelkedett a nemzetiségi ösztöndíj havi összege, jelentette be a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az ösztöndíjban részesülő közel 110 diák februárban már a megemelt összeget kapja, tudatta Soltész Miklós. Elkezdődött a beregszászi régióból származó gyerekek táboroztatásának első turnusa a sátoraljóhelyi Rákóczi táborban. Ezen a héten 150 gyereket fogadott a Rákóczi Szövetség, mondta el a szervezet elnöke az MT-nek. Csáki Csongor kiemelte, a táborok célja, hogy a gyerekek néhány napra kiszakadhassanak abból a szorongásból és feszültségből, amely odahaza körülveszi őket. A jelentős havazásnak és a tartós idegnek köszönhetően jó síterepek várják itthon a sportolókat. A közzétett adatokból kiderült, a Mátra-Szentistváni síparkban valódi alpesi körülmények fogadják a síelőket. A pályákat 40-65 cm vastag, kiváló minőségű hó borítja, a friss hó és a fagy ideális feltételeket teremt. Jelenleg 8 sípálya üzemel, mintegy 3,4 km hosszú, összefüggő pályarendszer várja vendégeket, akiket 8 sílift szolgál ki óránként 6600 fős összkapacitással. A sátoraljóhelyi síterepen egy lift üzemel, a magas hegyen 25-30 cm-es hóréteg alakult ki, a sípálya 2 kilométernyi. Az üzemeltető Zemplén kalandpart tájékoztatása szerint a síiskola üzemel, a szánkópálya ingyenes. Grönland annektálását az Egyesült Államok számára lehetővé tevő törvénytervezetet nyújtott be egy republikánus képviselő, írta az Axios amerikai hírportál. A Donald Trumpot támogató floridai Randy Fine kezdeményezése önmagában még nem ad zöld utat az elnöknek arra, hogy valóban akár erővel elvegye a széleskörű autonómiát élvező, de Dániához tartozó 2 millió négyzetkilométeres szigetet, ugyanakkor jelzi, hogy a republikánus párt radikálisabb része igyekszik megteremteni a jogi hátteret. Az Egyesült Államok Irán azonnali elhagyására szólította fel az amerikai állampolgárokat. Donald Trump bejelentette, azonnali hatálya 25%-os vámot vett ki minden olyan országra, amely Iránnal üzleti kapcsolatot folytat, és az Egyesült Államokkal kereskedik. Később az amerikai elnök a Truth Social oldalán azt üzente az iráni tüntetőknek, hogy tartsanak ki, mert érkezik az amerikai segítség. Végül az időjárásról. Többnyire borult lesz az ég, párás a levegő, húszalingózás, ónoszítálás előfordulhat, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 12, mínusz 10, napközben mínusz 3, mínusz 1 fok körül alakul, és némi enyhülést követően pénteken plusz fokokat is mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Műsorunkban Székely János szombathelyi megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével beszélgetünk a cigány pasztoráció aktualitásairól. A riporter Papp Ildikó.
Püspök atya, mindig visszatérő kérdés az számomra itt a rádió mikrofonjánál, hogy melyek a legégetőbb kérdések ma, hogyha a cigánypasztorációról beszélünk.
Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Harag Péter volt családügyi miniszter, mondta azt, hogy jelenleg a magyarságnak két nagy sors kérdése van. Az egyik a demográfiai katasztrófa, ami felé haladunk. Magyarország lakossága, ahogyan tudjuk, 1981 óta folyamatosan csökken. A teljes csökkenés, hogyha beleszámítjuk azt is, hogy kb. 360 000 magyar érkezett Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről, ez alatt a kicsit több mint 40 év alatt, a teljes csökkenés az kb. 1,5 millió. Egy döbbenetes zuhanás. Alig-alig elképzelhető, hogy ezt hogyan lehet megállítani. Ez egyik nagy kihívásunk. És a másik, ezt mondta Harag Péter, a cigány testvéreinkkel való együttélés. Ha nem tanulunk meg egymást tiszteletben tartva, egymást segítve testvérként élni ebben a közös hazában, akkor alig-alig elképzelhető egy szép és élhető jövő Magyarországon. Jelenleg már 4 olyan vármegyénk van, ahol évek óta több roma gyerek születik, mint nem cigány. Ez Borsod, Szabolcs, Nógrád megye és Somogy megye. Tehát látszik, hogy lesznek olyan régiói Magyarországnak, ahol hamarosan a többségi társadalom a cigányság lesz. Meg kell tanulnunk együtt élni. A roma közösségeknek segítenünk kell abban, hogy fölzárkozzanak. Ennek 3 fő oszlopa van: munkahely, oktatás és a szív. És azt gondolom, hogy ami itt nagyon-nagyon akadozik, vagy ahol óriásik a problémák, az talán a munkahely. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az oktatáson múlik minden. És ebben van igazság, de ha elképzelünk egy olyan nyomor régiót, mint például Borsod megyének az északi területei, ahol közel-távol nincsen sehol elérhető munkahely, ahol egy gyerek azt éli át, hogy már az apja, már a nagyapja sem tudott dolgozni, ebből a nyomorból kitörni nem lehet. Egy ilyen gyereket vagy fiatalt nagyon nehéz lesz motiválni arra, hogy ő tanuljon, küzdjön, mert azt látja, hogy fölemelkedés, kitörés nincs. Vagyis ezt a kettőt, a munkahelyteremtést és az oktatást, a minőségi oktatást együtt lehetne megmozdítani. Azt gondolom, hogy a magyar államnak talán ez a legfőbb kihívása, küldetése, hogy ezekbe a régiókba, helybe, közelbe, romák számára is elérhető, vonzó, számukra elvégezhető munkahelyeket kínáljon.
Hogyan tud ebben például az egyház szerepet vállalni? Ugye itt vagyunk az ország északkeleti régiójában, itt látjuk azt, hogy nagyjából most már 60 köznevelési intézmény az Egri főegyházmegye fenntartásában működik. Ezek közül ugye számos olyan település van, ahol többségében vagy csak és kizárólag roma családok, roma gyermekek tanulnak és élnek. Az oktatás területén az egyház jelentős mértékben kiveszi a részét abban, hogy támogassa a cigány gyermekeket és családokat. Munkahelyteremtés szempontjából van-e, lehet-e az egyháznak szerepe, felelőssége?
Óriási dolog, amit például az Egri főegyházmegye végez az oktatás területén, példaszerű, és azt gondolom, hogy nagyon jövőben mutató jövőt építő, amilyen mértékben óriási erővel veszi ki a részét a főegyházmegye, a katolikus egyház a gyerekek neveléséből, oktatásából. Hadd mondjam el, hogy Szombathelyi egyházmegyében is utóbbi években vettünk át több oktatási intézményt, többek között egy tagintézményünk, szintén roma többségű kicsi iskola. És rengeteg örömünk van benne. Például tavasszal is, ahogy minden évben gyűjtöttünk egy afrikai egyházmegye számára, óvodák, iskolák építésére, illetőleg nagyon szegény, éhező, ottani kinti gyerekek támogatására. És döbbenet volt, hogy arányosan a legtöbbet ez a kisiskola gyűjtötte össze. A cigány gyerekek tudták, érezték, mi a szegénység, és valahogy őket megérintette. Tanítóik is nagyszerűek, tehát belelkesítették szülőket, mindenkit. Nagyon sokat adtak, szinte megszégyenítően sokat. De minden más programban ez a roma kicsi tagintézményünk teljes mellszélességgel ott van, zarándoklatokon, énekkaruk van, teremtésvédelmi iskola lettek, tehát nagy lelkesedést, nagy nyitottságot látunk náluk. A katolikus egyház, amiben még nagyon sokat tesz, ez a tanodák, illetőleg közösségi házak. 95 ilyen intézményünk van szerte az országban. Ez nagyon sokat segít abban, hogy a gyerekek ne hagyják el idő előtt az iskolát. Ezek tulajdonképpen délutáni közösségi terek, ahol tanulásban is segítünk, de uzsonna is van, játék is van, családias kis kórusok vannak, tánccsoportok, tehát szívesen jönnek ide a gyerekek.
Ezek azok a tanodák, amelyeket a különböző segélyszervezetek, így például a Katolikus Karitász szervezete is a felzárkóztató települések programon keresztül nyitott és működtet, vagy ezek ettől függetlenek?
Elsősorban függetlenek, tehát már korábban a nagy részük ezeknek a tanodáknak létezett. A katolikus egyházunk sokszínű, működtetnek tanodákat egyházmegyék, időnként ez ritka eset plébániák, de igen gyakran szerzetes rendek, és néha egyház közeli alapítványok is. Tehát ilyesfajta módon egy nagyon színes fenntartói palettánk van. Legtöbb tanoda az 10-15 éve működik. A felzárkozó települések program kicsit későbbi, egyébként zseniálisan jó program. Tehát azt próbálja megcélozni, hogy abban a 300 legszegényebb, leghátrányosabb helyzetű településen, ahol sok a gyerek, ott próbáljon valami láthatót, valami érezhetőt tenni, tehát őket megemelni, akár óvodával, bölcsődével, biztos kezdett gyerekházzal, de akár helyi problémák elhárításával is. Volt olyan hely, ahol annyi volt a kóborkutya, hogy lassanként nem mertek az emberek az utcán közlekedni, és az első dolog ez volt, hogy megoldják. Volt, ahol a művelődési ház 10-20 éve üresen állt, szétverték, szörnyű volt akár csak ránézni is, felújították, megszépítették, és egy működő közösségi ház lett belőle. Tehát minden helyen más, helyi emberek tervezik meg ezeket a felzárkozó település programokat. Vagyis a tanodáink nagy része korábbi, de van közöttük egy-kettő, ami ennek az új programnak a segítségével indult. És hát a nagy kihívás a munkahelyteremtés. Ebben igazából nehéz segíteni, meg előrelépést katalizálni, előmozdítani. Ez elsősorban nyilván gazdasági szereplők és az államnak a feladata. Katolikus egyház is próbál apró, kicsi projekteket néha elindítani. Volt egy időben egy csirke programunk, keltetőgépek, csirketenyésztés. Volt egy-két hely, például Mátra-Verebély, Esztergom, ahol egészen jól ment. Nagyon múlik a helyi embereken, akik ezt felelősen viszik tovább. Van, ahol kertészkedés, tehát zöldséggyümölcs termesztés, például Karantság, ahol egy nagyon szimpatikus roma közösségvezető asszony Egyre több telket átvállal és művelnek romákkal, el is adják, adnak is belőle néha iskoláknak, tanodáknak, tehát egy nagyon jól működő program ez. Azért is fontos, mert az egész környéken elterjedt ennek a híre, hogy cigányok és szépen dolgoznak, és tetszik az embereknek. Tehát ezzel is a cigányság elfogadottságát, megbecsültségét emelik. Nem egyszerű. A Máltai Szeretett Szolgálat egyébként néhány helyen nagyszerű programokat elindított, például Tarnabodon a veszélyes hulladék szétszerelő üzemük, de vannak más, a Gyulai Kolbász, ami egy Gyulai nevű, tehát nem igazi Gyulai Kolbász, hanem Gyulai nevű településről kapja a nevét. Lekvárokat készítenek, vagy levendula, illatosítók és párnácskákat, sok mindent. Nehéz megtalálni a piaci rést, és nyilvánvalóan elsősorban akkor sikerül, hogyha a fölvásárlási lánc is valamilyen módon segítve van, vagy találunk olyan vállalkozókat, vagy akár nagykereskedéseket, akik hajlandók automatikusan az általunk termelt lekvárt, egyéb élelmiszert átvenni.
Egy olyan 15-20 évvel ezelőtti időszakra emlékszem én vissza, amikor nagyon-nagyon sokszor a mi műsorainkban és egyéb médiumok műsoraiban terítéken volt az a egyre növekvő szakadék, ami a többségi társadalmat és a cigányságot elválasztja egymástól. Püspök atya véleménye szerint ez az olló ennek a két szára szűkült az elmúlt időszakban, vagy nőtt a távolság?
Nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy először is jó azt tudatosítani, hogy a szakadék létezik. Nekem az első döbbenetes élményem a romákkal kapcsolatban fiatal papként Érsekvadkerten volt. Azt láttam, hogy a falu nagyon vallásos, szinte minden gyerek hittanos volt, de a cigány gyerekek közül szinte senki. Egy faluban éltek, és mintha két világ lett volna. És azt éltem meg, hogy kíváncsi is vagyok, mi van a szakadék túloldalán. Úgy szíven is talált, ahogy láttam messziről a roma családok rengeteg problémáját, tehát át akartam menni a túloldalra. És ott egyébként ez egy nagyon gondviselésszerű eseménysor volt, mert valóban sikerült. Rengeteg cigánygyerek lett hittanos, aztán szüleik is, azok lettek nagy első áldozás, nagy ünnepségek, és azt gondolom, hogy az egész falu légkörére nagyon erősen hatott. Az a 2,5 év mind a mai napig lehet érezni annak ott a gyümölcsét vagy utóhatását. Legalább az kialakult, hogy elég automatikus, hogy a cigánygyerekek is hittanosok. A szakadék megvan nagyon sok területen, például az oktatás területén. Majdhogy nem azt lehetne mondani, hogy nőtt. Mert teljesen szegregált osztályban, tehát olyan helyen, ahol szinte csak roma gyerek van az osztályban vagy az iskolában, több gyerek tanul most, mint 20-30 évvel ezelőtt. Tehát ez a távolság, ez sajnos nem csökkent. És ez azt eredményezi, hogy kevés a kapcsolat cigány és nem cigány között. A roma gyerek nem tud annyit eltanulni, elsajátítani a többségi kultúrából. A többségi társadalom pedig még több előítélettel rendelkezik, mert nem nagyon ismer közelről cigány gyerekeket, cigány családokat. Az olló bizonyos területeken szűkül is, vagy hát javul ez a fölzárkózás. Például az érettségizők és a felsőoktatásban résztvevők száma, hála Istennek, évről évre növekszik. Tehát látszik, hogy a romáknak van egy olyan rétege, akik nagyon akarnak fölemelkedni, tanulni, érdeklődőek, nyitottak, munkát is keresnek, és az is látszik, hogy aki ezt nagyon keresi, meg is találja. Hála Istennek a roma értelmiségi rétegünk folyamatosan nő, erősödik. Jelenleg az egyetemeken, főiskolákon tanuló hallgatóknak körülbelül 2-3% roma, ami egy óriási eredmény. Nyilván tudjuk, hogy a lakosság arányban a romák aránya 9-10% körül lehet, tehát ehhez képest kicsi a 2-3%, de európai összehasonlításban ez abszolút a csúcs. Tehát sehol másutt, talán Spanyolország közelíti meg, de alapvetően se Németország, se Olaszország, se Szlovákia, Bulgária, stb. Közelében nincs ennek az aránynak. Ez azt is jelzi, hogy a magyar társadalom is, a romák is hatalmas erőfeszítéseket tettek ebbe az irányba, és ennek gyümölcse is van.
Én azért vagyok hálás, hogy találkozhatok ebben a régióban, ahol mi működünk, olyan emberekkel, olyan tanúságtevőkkel, akik beszámolnak arról, hogy a család ellen érzései és lebeszélése ellenére vállalták azt, hogy felsőoktatási intézménybe, egyetemre, főiskolára mennek, viszont meg kell nekik küzdeni azzal, hogy nem biztos, hogy a család utána őket elfogadja. Úgyhogy itt egy másik nagyon égető vagy nagyon fontos kérdés, hogy mennyire lehet az egyháznak, akár lelkipásztoroknak erre befolyása, hatása, hogy tudjon egy ilyen szemléletformálásban segíteni.
Nyilvánvalóan sok olyan roma szülő, nagyszülő van, aki maga is alig kapott iskolai oktatást, nevelést, sok esetben írni, olvasni alig tud, és nem érti igazán ennek az értékét. Nem tudja fölmérni. És emiatt nem nagyon bátorítja ebbe az irányba a gyerekeit, unokáit sem. Ezt is valamennyire meg kell érteni. Tehát egy hosszú folyamat, nemzedékek kellenek, amíg az iskolázottság, egyáltalán a tudás értéke, a kultúra értéke, a beszédstílus és sok minden alakul, változik. Nagyon sok roma család van, ahol igazán szavatosan, szépen a magyar nyelvet nem is beszélik. Egyébként ez egyik oka annak, hogy sok kisgyerek, aki ilyen családban nő föl, eleve kicsit hibásan tanulja meg a nyelvet, nem is tud soha életében teljesen hibátlanul beszélni, meg helyesen írni sem, mert mindig hibásan hallotta. És egy idő után szinte szégyelli is. Sokszor csodálkoztam, hogy roma ismerősei miért nem írnak SMS-t, miért mindig telefonon hívnak. És aztán rájöttem, hogy szégyelli, hogy annyi hibát ír abba az SMS-be, hogy nem tud magyarul helyesen írni. Tehát meg kell érteni a szülőt is, azt is, hogy ő honnan jön. Hadd tegyem azért ehhez hozzá, hogy a tapasztalatom az, hogy egyre több szülő, különösen édesanyák ezt megértették, hogy a tanulás, az iskola fontos, jó, és bátorítják a gyerekeiket. Ezen a lelki gyakorlaton, amin vagyunk, egy 80-100 lelkipásztori kisegítőnk, vagy olyan cigányember, aki tenni is akar az övéért, itt szinte egytől egyig ilyen szülők, édesanyák, apukák vannak, akik ezt értik, tudják, és a gyerekeiket küldik, bátorítják.
Nagyon sokat lehetne beszélni a cigányság sajátos kultúrájáról, amely nyilván hordoz rengeteg pozitívumot, család összetartása, gyermekek szeretete, és nyilván vannak benne negatívumok is. Hogyan lehet a cigánypasztorációban a pozitívumokat erősíteni? Van-e ennek jelentősége, hogy ezekre a kulturális sajátosságokra odafigyeljünk a cigánypasztorációban?
Romáknak nagyon sok ilyen úgymond nemzeti értékük van. Család szeretet, gyerek szeretet. Aztán érzelmek könnyű kifejezése. Ünnepelni tudás. Aztán zenéhez, tánchoz való érzék, képesség, tehetség. Nagyon sokukban van egy Isten közelség is, Isten érzék. Tehát egy természetes, mély vallásos érzés, amit temetéseken, de akár cigány otthonokban, hogy látjuk a rengeteg szentképet, nagy ünnepeken látunk a cigány testvéreinken. Tehát van nagyon sok kincsük. Azt gondolom, hogy a többségi társadalom oldaláról nagyon fontos lenne ezeket világosan látni, és tudatosítani, hogy a cigányság jelenléte Magyarországon elsősorban nem probléma, nem nehézség, hanem lehetőség. Ha sikerül jól az integráció, vagy a cigányokkal való testvéri együttélést tudjuk építeni, akkor ebből a többségi társadalom is rengeteg kincset, rengeteg értéket el fog sajátítani. Van a romáknak sok nemzeti sebük is, vagy ilyen negatív tulajdonság, ami igen gyakran előfordul náluk, ahogy egyébként a magyarságnak is vannak tipikus nemzeti negatívumai, a panaszkodásunk, az, hogy nagyon nehezen tudunk összefogni, az állandó széthúzás, irigykedés a másikra, ha valaki egy kicsit tehetségesebb. Nehezen kommunikálunk jól, akár önmagunkról a külvilág felé. Tehát sok sebe van a magyar kultúránknak is, cigányságnak is. Például nagyon nehéz a szavahihetőség, az, hogy amit megígért, úgy legyen. Hogy a szavát tartsa, akkor is, ha nehéz. Az igazmondás, becsületesség, az, hogy nem vágom át, és nem örülök neki esetleg háttérben, ha sikerült mondjuk egy gádzsot becsapnom, ahogy sajnos nagyon gyakran ez történik. Vagy ha kölcsönt kérek, azt visszaadom. Ha tudom, hogy valószínűleg nem tudom visszaadni, akkor nem kölcsönként kérem, hanem eleve mondom, hogy ezt nem fogom tudni megadni, ha így segítesz, akkor nagyon hálás vagyok érte. Tehát a szavatartás, ez nagyon-nagyon nehéz. Vagy kitartás dolgokban, pontosság, az, hogy mindig ott vagyok, akkor is, ha fáradt vagyok, ha nehéz, ha közben jön valami. Indulatok fékezése. Tehát ha valahol nagyon elszabad, főleg negatív indulatok, nagyon nehéz higgadtan azt bármi módon megbeszélni. Igen, gyakran jobb, ha az ember eljön, másnap újra jön, amikor a probléma kicsit megnyugodott. Tehát vannak ilyen alap hiányosságok, tervezés hiánya, vagy arra való szinte teljes képtelenség. Volt Esztergomban egy nagyon szimpatikus hadgyerekes anyuka, roma anyuka, mindig dolgozott egyszerű munkákat, és mindig anyagi nehézségekben volt. És csodálkoztunk, miért, egyszer leültünk vele, A4-es papír, írja fel bevétel és kiadás egy hónap. És hát kezdte írni, kiderült, hogy az ő fejében sokkal több megtehető kiadás volt, mint amennyi bevétele. És kiderült, hogy ezt ő soha életében, így fehéren, feketén végig nem gondolta. Egyik kölcsönből a másikba túlélésre ment. Ez is kicsit adódik abból, hogy a romák vándornép voltak. És ahova érkeztek, amit találtak, gyorsan leszüretelték, összeszedték, aztán ha kicsit égett a lábuk alatt a talaj, akkor mentek tovább. Se a magántulajdonhoz való jog, vagy annak a tisztelete nem alakult ki. Ahhoz kell a letelepedés. Kell az, hogy kertem legyen, annak legyen kerítése, dolgozzak. És megtanuljam, hogy ez mi munkába kerül. És akkor fogom tisztelni jobban a másét. De ugyanúgy nem alakult ki ez a tervezés sem, hanem éppen csak a napi túlélés az, amit próbálnak biztosítani. Tehát van sok-sok negatív seb, próbálni kell ezekből a cigánytestvéreket kiemelni, először is szembesíteni vele, hogy ezt megismerje, belássa. Akár a túl nagy harsányság, kiabálás, állandó zaj, ami nagyon sok cigány családban van, ami nehézé teszi az értelmes, meg higgadt kommunikációt. Igen, gyakran a gyerek ebben nő bele, amit finoman, szelíden az óvónéni mond, meg se hallja, és egy nyilván kisgyerek nem tehet róla, ő ezt szokta meg, hogy igen, emelt hangon kell a dolgokat elmondani. Tehát próbáljuk a cigánypasztoráció során dicsérni is az értékeiket, de rámutatni a nehézségekre. Szintén nagyon fontos.
Püspök atya megemlítette érsekvadkerti tapasztalatait, és erre azt mondom, hogy ahhoz kellett egy lelki pásztor. Gondolok itt arra, hogy ma ugye panaszkodunk arra, hogy kevés a hivatás, de azokban a szemináriumokban, papnevelő intézetekben, ahol működik a kis papképzés, ott milyen lehetőség van arra, hogy külön cigánypasztorációra felkészítsék a leendő lelkipásztorokat?
Az egy nagy előrelépés, hogy minden magyar szemináriumban valami kicsit erről a témáról tanítunk. Ez is egy ilyen kb. 10 éve indult el. A pasztorális tantárgy keretében van romológiáról, cigánypasztorációról is egy jó néhány óra. Ez azonban igazából nem, tehát egy áttörő eredményt nem szokott hozni. Nagyon előremutató az, amit a görögkatolikus szeminárium végez, mégpedig minden papnövendék a képzése során gyakorlatokon vesz részt. És a gyakorlatok egy része a cigányközösségeknél, tanodák, akár ilyen kis pasztorális csoportok, találkozók. Orosz Istvánné Rita végzi ezeket a gyakorlatokat elsősorban, egy lelkésznek, egy nagyszerű atyának a felesége, és gyakran elmesélik akár a papnövendékek, akár ő maga, hogy első alkalmakkor a legtöbb kispap félve nem szívesen jön, nem ül közel a nagyobb bacska megtermett cigány fiatalokhoz, talán sok előítélet, rossz tapasztalat, sok minden lehet mögötte. És legtöbb kispap elmondja, hogy 3-4 alkalom után ennek a nagy része teljesen eltűnt. Tehát rájött, hogy aranyos gyerekek, szerethetőek, nem kell tőle félni, lehet velük eredményt elérni. Azt gondolom, hogy minden papnövendéknek jó lenne, ha néha eljönnének ezekre a helyszínekre, egy-egy tanodába látnák a csillogó szemű gyerekeket, hallanák őket énekelni, és fölbátorodnának. Ezt a szakadékot a pap könnyen át tudja lépni. Cigány oldalról felénk átlépni sokkal nehezebb. És nagyon sok ilyen papra lenne szükség, aki megy családot látogatni, kapcsolatot keresni. Ha nem tesszük, a cigányság magától mélyen hívő katolikussá nem fog válni soha. és hát kisegyházak és más közösségeknek a érdekkörébe fog kerülni, ami sajnos egy veszteség a romák számára. Nyilván önmagában az, hogy hisz, énekel, imádkozik, ez jó. Csak kaphatná az igazi nagy kincset, a hitnek a teljességét, és ehelyett kap egy kicsit szűkösebb, kicsit jobban ember kitalálta kereszténységet.
Kedves hallgatóink, Székely János szombathelyi megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével Papp Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond Paddington Itt és Most című meséjének hatodik részét, melyet Pokornilia olvas fel nektek.
Szott a lépcső létráról, aztán fölvette az érmét. Közben Mr. Curry háza felé sandított. Sóhaja még keservesebb lett, ahogy meglátta, mit tart a mancsában. Még csak angol pénznek sem nagyon látszott. A mindenit, gondolta, megint ez a Mr. Curry. Mi legyen? Töprengett hát, s hallhatta már is, hogy Mr. Curry ajtaja csukódik. Követte ezt az erős zajt a kertkapu kis klang hangja, és ez egy gondolatot ébresztett Paddington agyában. Hamarosan pedig újabb nagy munkában volt ő, de igencsak sietett vele, mert azt gondolta, mit szólnának Brownék, ha ezt látnák. Nem dicsérnék meg, vagy hát magyarázkodnia kellene, és egy medve számára az mindig nagy gyötrelem. Hajrá tehát! De a dolognak meg kellett lennie. Később aztán, Tea órájában épp, Brownék nyugalmát valami nagy hécó-cécó zavarta meg, és a zajok odakintről hallatszottak. Nem is akármilyen hangok, mert hogy valaki veszettül ordibált. Mi ez? Verekedés? Mrs. Bird azonban töprengés helyett élesen fülelt, s ekképpen hallhatta már is a medve,
ez a medve, te medve kiáltásokat, vagy inkább üvöltésről, bömbölésről volt szó. Csak hamar rendőrautó szirénája is harsant, nem lehetett vitás, az volt, amire a derék asszonyság az ablakhoz ment, kint teljes nyugalomban találta az utcát. Nem látott semmit. Csak hogy pár korty tea után megint meglódultak az események. Ezúttal náluk csengettek.
Majd én, Mrs. Bird, megyek inkább én, buzgolkodott Paddington, s mire a társaság ocsúthatott volna, ő már baktatott is sietősen a bejárati ajtó felé.
Egy ismerős illető társaságában tért vissza. Az a rendőr volt vele, aki már járt náluk a héten.
Ő megmondaná valaki, mi folyik itt?
Kérdezte kissé sértette Mr. Brown. A rendőr biztos előhúzott egy noteszt.
Kaptunk épp egy hívást az önök szomszédjától, Windsor Gardens 33, ugyebár. Siettünk a helyszínre, ahol zűrzavar támadt, így értesültünk róla legalábbis. A kertkapu tárva nyitva volt, és egy úriember, mindene csupa fekete festék, ott ugrált a kerítés mellett. Feltételeztük, ő lesz akkor hát Gentleman László a csatornamászó. Így az illetőt azonnal őrizetbe is vettük. Hanem az őrse tartva az őrizetbe vett egyén azt is elmondta, hogy ő az önök szomszédja. Természetesen ellenőriztük a dolgot, s az illető urat elengedtük, vagyis visszahoztuk ide. Bizony, az önök szomszédja az, de ezt már mondtam, Mr. Curry a 33-ból.
Attól tartok, ezt már amúgy is sejtettük, vélekedett csüggettem Mrs. Brown.
Miféle ember?
Kérdezte Mr. Brown, csak hogy valami rosszat halljon esetleg a randa szomszédról.
Hát, emberileg nem valami nagy medve barát, tűnődött a rendőr. Miért is lenne persze? Csak folyton valami Paddington nevű illetőt emleget, és hogy ez egy medve, nem akarom folytatni, miket mondott rá.
Ne is tegye, kérte Mrs. Bird, ami a lényeget illeti, ráismertünk, nem is lehet vita.
Igen, folytatta tűnődve a rendőr, de ahogy visszaérkeztünk a házhoz, kit látunk kijönni a kapun?
Új bizony, a mi gentleman barátunkat, Lászlót, a csatornamászót.
Leshette a házat, és kiszúrta, hogy épp a rendőrség viszi el Mr. Curry-t, hát lecsapott.
És értékes dolgokat vitt volna el? Kérdezte Mr. Brown.
Hát épp ez az, hogy semmit, ismerte be a rendőr. Pedig Mr. Currynek olyan jellegzetes darabjai vannak, állítólag valami örökre és családi mindenféle, hogy a bizonyítás könnyű lett volna. Ellenben az is biztos, hogy jó ideig nem lesz bajunk a csatornamászóval a környéken. Megvan a személy leírása, új lenyomatot is vettünk, teljes nyilvántartás van róla.
És akkor Paddingtonhoz fordult a már szívélyesen mosolygó rendőr.
Szeretném megszorítani a mancsát, mert ragyogó munkát végzett, közölte.
Paddington gyanakodva nézte a rendőr tenyerét. Volt ott valami fekete ragacs, és talán Mr. Brown ad kölcsön egy kis festékoldót, biztos úr, mondta épp ezért. Így nem foghatja a kormányt.
Ő vagy úgy?
Nézte meg a tenyerét a rendőr is.
Ez igaz. Ahogy a kerítés kapuját megfogtam, nyilván így történhetett.
Mr. Brown gyanút fogott.
Mi köze ehhez a kerítés kapujának? Hát, hogy az is be volt festve.
Ezzel a festékkel? Mr. Curry kerítés kapuja? És Mr. Brown hangja több volt, mint gyanakvó. Paddington sóhajtott egy nagyot, majd így szólt.
Én festettem be, gondoltam, ha betörő jön, nyomban festékes lesz a kertkaputól, és akkor hozzá sem kezd bűnös szándékainak megvalósításához. Megspóroltam volna így Mr. Curry csatornáinak befestését. Elfelejtettem, hogy neki is be kell jutni, ha valahogy a kertbe hazajövet.
Brownék némán emésztették a legutolsó információt.
Pedig akkor hirtelen olyan jó ötletnek éreztem, mentegetőzött Paddington. Béna ügy lett. Dehogy, Mrs. Paddington Brown, nyugtatta a rendőr biztos. Ötletnek remek volt, csak hát ez az, horgasztotta el a fejét Paddington. Paddington, kezdte volna szigorúan Mr. Brown, de a felesége leintette. Kérlek, ne ród meg Henry, csak jót akart, hiszen Curry betörővédelmi festésre kérte fel, hát ő a kapuval kezdte. Mennyit ajánlott neked Mr. Curry a munkáért? Kérdezte a házura. 10 pennyt. Micsoda? Sápítozott Mrs. Bird. Ez kizsákmányolás, gyermekmunka, bocsánat, Paddington, nem sajnálom Mr. Curryt. Nem tagadja meg önmagát soha, vélekedett Mrs. Brown. Úgy kell neki. Köszönöm, Mrs. Bird, köszönöm, Mrs. Brown, hálálkodott Paddington. Hálás vagyok a kedvességükért, de azért átmegyek Mr. Curryhez, elmondok neki mindent, de a véleményemet is. Úgy szép finoman. Nem mész sehova, akarta mondani Mr. Brown. De Mrs. Brown szigorú pillantására inkább elnyelte. Majd Mrs. Bird bátorítására Mrs. Brown igen gyengéden így szólt. Paddington, nehéz napod volt, sokat teljesítettél, és majd az kiabál, akinek a háza ég. Ég a ház, ráadásul jó ég, kiáltotta Paddington. Ez csak egy olyan mondás, magyarázta Mrs. Brown. Szóval, ha Mr. Currynek van valami mondani valója, hogy téged ilyen csúnyán ki akart volna használni, viszont ő húzta a rövidebbet, majd szól. Addig hagyjuk őt békén. Te meg pihenj kicsit, Paddington. Akasz szögre a szorgalmadat. Ezt Paddington nem egészen értette, hát azt mondta, biztos, ami biztos. Pedig kezdtek már olyan jól festeni a dolgok. Nevetett Mr. Brown. A lényeg az, hogy te nagyon jól festesz, Paddington. A lényeg ez, nem más. És ebben maradtak. Pár hétig Mr. Curry fel se nézett, ha Paddington átköszönt neki, de később megbékélt. Viszont Mrs. Bird többé nem látott gyanús arcot a félemeleti forduló ablakán át.
Kedves gyerekek, ma este Michael Bond, Paddington Itt és Most című meséjének 6. részét olvasta fel nektek Pokornilia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Szeretem a halat, úszik és nem szalad. Szeretem a halat, csúszik és nem ragad. Szeretem a halat, ízes falat. Hát ezért szeretem a halat. Szeretem a halat, rejteke az iszap. Szeretem a halat, a csalira lecsap. Szeretem a halat, a színe, mint az agyag. Hát ezért szeretem a halat. Szeretem a halat, szelíd és nem harap. Szeretem a halat, nyugton sosem marad. Szeretem a halat, nem esznek ők vadat. Hát ezért szeretem a halat.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk az elmélkedésünket a Szent Miséről. Az előző alkalommal a kenyér és a bor jel rendszeréről próbáltunk elmélkedni, amelyek tartalmazzák Jézus megváltó áldozatát, valamint az Istenbe kapaszkodó áldozatos emberi élet hétköznapjait és ünnepnapjait, hiszen a kenyér és a bor a mindennapi élet kelléke az ember számára. A következőkben folytatjuk ezt az elmélkedés sorozatot Tarjányi Zoltán Mise Kalausz kezdetű könyvével, amelyben arról ír, hogy a hívek kezdettől fogva természetesnek tartották, és megjegyzem, minden hívő, hogy a krisztusi eukarisztikus áldozatra adományt visz magával. Abból a meggyőződésből tették ezt, hogy az Isten iránti szeretetük az ezzel az adománnyal is megmutatkozik, azzal a kenyérrel miséztek, amelyet a hívek vittek, azzal a borral miséztek, amelyet a hívek vitték. Így szól erről konkrétan a professzor úr. Krisztuséjé lesz ez az egész áldozat, amelyet Isten iránti szeretetből viszünk az oltára, tartották ezt az ősegyházban, vagy Krisztus fejé, az oltári, a általa hozott kenyérrel miséztek, vagy Krisztus karjái, az áldozat bemutató papsági, tehát ajándékba a papságnak, vagy Krisztus lábái, vagyis a szegények támogatására vitték. Hippolitus, az egyház egyik jeles alakja a harmadik század elejéről azt írja, hogy nem csak kenyeret és bort vittek az Isten tiszteletre, hanem az aratás után kalászt, a szüret után szőlőfürtöt is átadtak felajánláskor. Talán ennek maradványa mostanában a terményeknek a megáldása, amikor az oltár elé vagy az oltárra a gabonát, a szőlőt és egyéb gyümölcsöket helyeznek. A következő századokban, írja a professzor úr, szélesedett az adományok köre. Sokan vittek gyapjút. Miért? Mert ebből készült a liturgikus ruha. Többen vittek olajat. Ez táplálja a mécseseket a templomban. Esetleg viaszt. Na, ez egy kicsit érdekes, hogy miért kellett viaszt vinni. Erre a magyarázat az, hogy a papság sokszor látott el közigazgatást, és annak a hivatalos dokumentumát pecséttel hitelesítették, a pecsétgyűrű is innen származik, szóval ehhez kellett a viasz. Húsvétkor sokszor mézet és tejet is felajánlottak, mert hogy a megváltás ünnepe hozta létre, a Szentírás beszél a pusztai vándorlásról és annak végső céljáról, a tejjel, mézzel folyó földről. Hát ezt jelképezte a tej és a méznek az fölajánlása. A gyümölcsök közül Európában a szőlőt, a fügét, az almát, a barackot, a cseresznyét és a mandulát választották. A virágok közül pedig a legkedveltebb a rózsa és a lilium volt. A rózsa a rétegződéses szirmai miatt, régóta isteni titok hordozójának, Máriának a szimbóluma. A lilium pedig a házasságig tartó, vagy pedig a végleges, Isten országáért vállalt szűzi tisztaságot jelképezte. Az egyházüldözés után 313 a Nagy Konstantin császár milánói ediktuma után a felajánlás keleten és nyugaton egyformán a Szentmise harmadik körmenete lesz. Az első a bevonulás, a második az evangélium felolvasása, és itt a felajánlás a harmadik. Valódi körmenetet tartottak valamikor, adományukkal az oltárhoz járultak, és azt a papoknak visszaadva, vagy a papnak, visszatértek a helyükre. Meg kell jegyezni, hogy ekkor már csak azok vehettek részt a Szentmisén, akik áldozhattak is, a hitjelöltek, vagy a súlyos bűnök miatt átmenetileg kiközösítettek, már nem lehettek jelen ezen aktusnál. Keleten ez a felajánlási szertartás egyre előbb került a misében, végül a liturgia elejére tétetett. Igen, régóta már ez az úgynevezett behozatal alkalmával viszik a bizánci rítusúak az oltárhoz az adományokat, és közben a kerubok éneke zeng a templomban. Nyugaton megmaradt a fölajánlás az eredeti helyén, de nálunk is voltak bizonyos fejlődések a szertartásban. A 9. századig a kenyér kiválasztása után egyetlen hangosan elmondott felajánlási ima volt, mely később a pap magán, tehát csendes imádságává változott. A 11. századtól pedig külön imák fejlődtek ki a bor és a víz vegyítésére, spirituális magyarázattal, vagy arra hivatkoztak, hogy Krisztus oldalából vér és víz ömlött a kereszten, vagy arra, hogy Jézusban isteni és az emberi természet egyesült. Megjegyzem, hogy ez az egyesítés még későbbre került, elvált a felajánlás szertartásától a régebbi, illetve hozzánk közelebbi szertartásban. Most is az áldozás előtt egyesíti a pap a kenyeret és a bort. A kézmosás eredetileg a Szentmise elején volt, rituális megtisztulásként. Majd később a körmenet kialakulása miatt a felajánláshoz került. A különféle adományok átvétele után a papnak kezet kellett mosni. Az adományok bizonyos szennyezettséget is tartalmazhatnak, éppen ezért meg kellett mosnia a papnak a kezét. De később lelki tisztulási értelmezés lesz elsősorban az értelme a kézmosásnak. Az imádkozzatok testvérek felszólítás is nagyon régi. A pap így kérte, kéri a híveket, hogy imádsággal kísérjék cselekményét, mostantól fogva ő az, aki az egész közösség nevében bevonul a lelki szentélybe, az átváltoztatás csodájának megjelenítéséhez. Megjegyzem, hogy ez a szöveg most változott, és erről már beszéltünk a zsinati dokumentumok alapján is az előzőekben, hogy talán sokaknál furcsa, és még papok is idegenkednek tőle, hogy az én áldozatom és a tiétek formulát használja a pap, az imádkozzatok testvérek imádságban. Akkor is magyaráztuk, most csak finoman, vagy talán röviden megjegyezzük, hogy ez azt jelenti, hogy a pap Krisztus nevében szól, tehát amikor azt mondja, hogy az én áldozatom, akkor Krisztus áldozatára mutat. A fölajánláshoz hozzátartozik még a pénzügyi adományoknak a sora is, hiszen a templom fönntartása, az egyház fönntartása, hát hozzátartozik az adományokhoz. Azelőtt egy egész zsoltárt is végig tudtak énekelni a felajánlási körmenet alatt, mondja a professzor úr az ő könyvében. Ma már csak az antifóna, a zsoltár antifónája maradt meg, illetve tulajdonképpen egy felajánlási ének. Zeneileg ma is ez a Szentmise legszabadabb része, írja a professzor úr, hiszen a felajánlás gondolatköréhez sok minden oda illeszthető. A pénzügyi adományokra visszatérve hangsúlyozza a professzor úr, hogy személyes áldozatunkat jelképezi az adomány, és ha nincs külön hirdetve, hogy mire adakozunk, akkor mindig az aktuális templomot támogatjuk, állagmegóvás, villanyszámla, díszítés, takarítás, liturgikus ruhák, gyertya, orgona, stb. Megjegyzi a professzor úr, hogy a mai fölajánlás rövid és lényegre törő szertartás. A kenyér és a bor fölajánlása után a pap csendes imában könyörög az áldozat bemutatásának elfogadásáért, és ide tevődött át a kézmosás a lelki megtisztulására. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!